Szemem a hegyekre vetem. Honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Kedves testvérek, imádkozzunk a 10. Zsoltár szavaival. Uram, miért állsz oly távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? A bűnösök gőgjükben üldözik a nyomorultat, de saját ármánykodásuk ejti el őket. Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldás mond a haszonleső, de ezzel megcsúfolja az Urat. Fennhéjázva mondja a bűnös, nem lesz számon kérés, nincs Isten. Ez minden gondolata. Útjai mindenkor eredményesek. Azt hiszi, hogy messze van ítéleted, semmibe veszi ellenségeit. Azt mondja magában, nem rendülök meg, nemzedékek váltják egymást, de engem nem ér baj. Szája tele van átokkal, csalással és durvasággal, nyelve nyomorúságot és bajt okoz. Ólálkodik a házak körül, titokban meggyilkolja az ártatlant, a szeme a gyámoltalant figyeli. Lesben áll rejtek helyén, mint oroszlán a bozótban, lesi, hogy elragadhassa a nyomorultat, kiveti hálóját és elragadja a nyomorultat, szétzúzza, levágja a gyámoltalanokat, ha a körmei közé jutnak. Azt mondja magában, elfelejtett az Isten, eltakarta arcát, nem lát meg soha. Állj elő, Uram! Emeld föl kezedet, Istenem! Ne feledkezz meg a nyomorultakról! Miért vetheti meg Istent a bűnös? Miért mondhatja magában, nem lesz számon kérés? Pedig te látod a vészt és a bánatot. Rátekintesz és kezedben tartod. Rád bízhatja magát a gyámoltalan, az árvának te vagy a segítője. Törd össze a bűnös hatalmát, a gonosztól kért számon bűnét, hogy nyoma se maradjon. Király lesz az Úr mindörökké, a pogányok pedig kivesznek az országból. Az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram. Megerősített szívüket, feléjük fordított füledet. Véded az árva és elnyomott ügyét, hogy ne hatalmaskodjék többé senki a földön. Így legyen. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! A mai napi ige szakasz a Királyok első könyvéből hangozzék. Királyok első könyvének az első 16 versét olvasom, az Illés történetét, illetve a sareptai özvegy történetét. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak, tudnélik a királynak: az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje: eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerít patak mellett, a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz. A hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Kerít patak mellett, a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje: kelj föl és menj a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta: hozz nekem egy kis vizet, valamilyen edényben hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felállt: a te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki: ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogyan mondtad. De előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts, mert így szól az Úr Izrael Istene: a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogja, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürül ki, az olajos korsó sem fogyott ki. Az Úr ígérete szerint, amint megmondott Illés által. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Tegnapi napon arról volt szó, hogy az Istennel való kapcsolathoz, problémáink, dolgaink rendezéséhez kell némi kényelmetlenség érzet, ha úgy tetszik, kis mormogás, ahogyan a tegnapi kifejezéssel élt az Ószövetség. Kell valamiféle akarat, hogy legyessen valami változás, hiszen az Úristen senkire nem akarja önmagát ráerőltetni. Ő csendben kopogtat szívünk ajtaján, mi pedig megnyitjuk, és ő akkor fog csak betérni hozzánk. Tehát kell némi akarat, ugye ezt a heidelbergi kátingban is olvassuk, hogy ezért szükséges ugye imádkozni, hiszen Isten csak azokkal közli az ő szent lelkét, akik ezt kérik tőle. Tehát ez egy igen hangsúlyos dolog, kedves testvérek, különösen nálunk magyaroknál, akik annyira szeretünk egyébként panaszkodni, igen kifejlett a mi panasz kultúránk, és úgy néha azt veszem észre, hogy jól ellubickolunk ebben az állapotban. Természetesen nem olyan kellemes ez, de mégsem fáj annyira, ahogyan Dr. Bubó mondta, hogy tegyünk is ellene valamit, hát lehet, hogy el kell, hogy jöjjön az a helyzet, amikor tényleg akarnunk is kell. És hogyha megvan bennünk ez az akarat, akkor az Isten cselekedni kezd. Igazat megvalva, az Isten emberi segítség nélkül cselekszik, tehát amit ő szeretne, hogy véghez menjen, azt ő meg is fogja tenni, természetesen meghagyván az emberi szabad akaratot mindenre, de nem valamilyen kierőszakolásra történik mindez, hanem az Isten, amit szeretne, hogy megtörténjen a mi életünkben, azt ő meg fogja adni, minden egyes feltételt biztosítani fog számunkra, hogy azt a célt, amelyet kijelölt számunkra, azt véghez tudjuk vinni. Eszembe jut, hogy a gondviselésről lévén szó, a cserkész koromban nekem kellett megvennem a vezetőség számára a vonatjegyeket. Nem tudtam, hogy hova, nem tudtam, hogy hány fő részét, de azt tudtam, hogy mindannyian diákok voltunk, tehát azt még úgy ki tudtam kérni, és hát ugye utána néztem, hogy hol kell leszállni ahhoz a településhez, megszámoltam a pénzemet, de igazat megvalva, amikor kikértem a jegyeket, csak úgy oda tettem, amin volt, és hát lásd csodát, pontosan fillére annyi volt nálam, és én ezt úgy éltem meg, hogy ez egy fajta gondviselés volt azért, hogy meg tudjam venni azokat a jegyeket, és hát majd 15-20 évvel később beszámolhassak most itt erről, hogy bizony az Isten mindent eltervezett az életünkben, mert egy másik ilyen példát, hogyha mondok, amikor beosztott lelkész voltam az ifjúságunkkal, szerettünk volna egy kicsit művelődni, és rám igen nagy hatást tett ifjúkoromban az Iskola a határon című regény, és azt valaki színpadra vitte, hát természetesen nem volt sehol jegy, egyik jegyüzérnél sem, még feketén sem lehetett kapni. Tehát éppen ott keseregtem az ifjúságnak, hogy hú, pedig ha ezt láthatnánk, micsoda élményben lenne részünk. És történetesen ennek a darabnak a rendezője ott volt a másik szobában, és hallgatta az én panaszomat, és akkor megkérdezte, hogy hány jegy kellene. Tehát ez is úgy előre el volt készítve. És higgyék el, testvérek, hogy minden, ami az életünkbe véghez kell, hogy menjen, azt az Úristen számunkra elkészítette. De bizonyossá fog válni, hogy az meg is lesz. Ugyanis egy célra vagyunk mi kijelölve. És amíg azt a célunkat mi nem visszük véghez, addig az Isten biztosítani fogja számunkra azokat a dolgokat, hogy azt véghez tudjuk vinni. Tehát minden egy bizonyos célnak megfelelően van megteremtve ebben a világban. Ugye látjuk azt a sok-sok vakontúrást a kertünkben, ugye hümmögünk is egy kicsit a vakondra, de hát a vakond az azért van, hogy megegye a férgeket a föld alatt, meg a cserebogárpajort, meg a gilisztákat fogyassza. Amikor éppen elkenünk egy szúnyogot a bőrünkön, akkor ugye Luther Márton szerint ez azért is van, hogy alázatban tartson minket az Úristen, de másrésztről meg, ha nem lennének azok a szúnyog lárvák, akkor kotróhajókat kellene ugye nekünk szerezni a Balatonra mondjuk, hogy tisztítsuk a vizet, ugyanis a szúnyog lárvák azok tisztítják, amiket aztán később kifejlett állapotukban meg megesznek a madarak, akik meg ugye guanó termelve termékenyítik a földet. Tehát mindennek megvan a maga célja és oka ebben a világban, akár még gondolhatunk egyébként az atomenergiára is, ugye, hogyha jól használjuk, mennyire az emberiség szolgálatában tud az is állani, és így vagyunk mi magunk is. Így van Illés is, vagy így volt Illés. Már a neve is egy programpont. Az Illés ugyanis azt jelenti, hogy az Úr az én Istenem. És Illés, amikor fölépett ebben a prófétai meghatalmazással a király előtt, Akháb király előtt, ő gyakorlatilag ezt akarta érvényre juttatni. Nem véletlenül hivatkozik az Istenre. És hát el tudom képzelni, hogy milyen fejet vághatott erre Akháb király. Igen, hasonló volt egyébként az akkori helyzet a mi mai helyzetünkkel. Nagyon-nagyon uralkodott a multikulturalizmus. Ugye abban az időben a Közel-Keleten gyakorlatilag egy nyelvet beszéltek, hát nyilván egy kicsi dialektusok voltak vidékenként, de nagyjából mindenki megértett mindent, hasonlatosak voltak a szokások is. Egy valami volt, ami megkülönböztette az embereket, nem a genetika, nem a habitus, hanem a hitük, a vallás. Tehát amiből kilógott Izrael, az egyedül az ő Isten hite volt, hogy ők ragaszkodtak az Úrhoz. Ez volt a különbség, és ez nagyon-nagyon fontos volt Illés számára, hogy megmaradjon. Mert feloldódnak, és elvesznek. Ezért maradhatott meg gyakorlatilag mind a mai napig a zsidó nép, mert ragaszkodott az Úrhoz. És mi is azért maradhattunk meg, mert ragaszkodtunk a mi Úrunkhoz, az Úr Jézus Krisztushoz. És természetesen nagy prosperáció időszaka volt ez Izraelnek, minden nagyon jól ment, ebben az időben nagyobb gazdagság volt, hogyha szabad így fogalmaznom, a régészeti leletek is ezt igazolják, nagyon jól ment a szekér, és akkor ott van ez az Illés, aki jön a saját maga sajátos programjával, gyakorlatilag teljesen egyedül az egész udvarral szemben, az egész korszellemmel szemben, gyakorlatilag mindenkivel szemben, idézőjelben még az idegen istenekkel szemben is, tehát azt vesszük észre, hogy Illés igencsak magára volt hagyatva, de mégsem, mert az Isten mindvégig megőrizte őt, gondját viselte. Bizony forró lett egyébként Illés lába alatt a talaj, nem véletlenül mondta, hogy hát akkor az Úr Illésnek, hogy hát akkor rejtőzzel ott a pataknál, tehát valószínűleg körözés alatt állhatott, nem volt éppenséggel biztonságban az élete, de ő mindent megadott ahhoz, hogy megmaradhasson ott. És ez így van a mi életünkben is, kedves testvérek, hogy meg kell látnunk, hogy mi célra vagyunk teremtve ebben a világban. Ugye lehet Tamás János szavaival is felelni erre, hogy valahol otthon legyünk benne, de lehet akár hitvallással is felelni, ha jól emlékszem, ez talán Calvin Kiskátéjában van, hogy avégre vagyunk teremtve, hogy mi az Istennel igazságban és szentségben éljünk, és őt jól megismerjük, és az ő dicsőségére és örökkévaló boldogságunkra élhessünk együtt. Ugye ez egy nagyon jó program. Azt hiszem, hogy lehetne ez számunkra is, akár csak Illés számára volt, hogy a mi életünkben az Isten legyen az Úr. Az ő tulajdona legyek. Ez ugye a mi vigasztalásunk a Heidelbergi KT szerint. Hogy én az én megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. És az Isten mindent megad ahhoz, hogy erre a célra én rátaláljak. Adi Endrénél ez így csapódott le, ugye ez az Álmom az Isten című verse. Batyum a legsúlyosabb nincsen, utam a nagy nihil, a semmi, a sorsom menni, 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 s az álmom az Isten. Vele szeretnék találkozni, az álmommal, nagy bolond hídben csak annyit szólni, Isten, Isten, s újból imádkozni. Nem bírom már harcon vitézül, megtelek Isten szerelemmel. Szeret kibékülni az ember, mikor halni készül. Kedves testvérek, nekünk is így kell megtalálni a mi saját magunk célját, hogy valóban az Istennel való kapcsolatom helyreállítódjék, és ebben, mint egy háttérben, vagy mint közegben tudjam cselekedni az egyéb dolgokat, a rám bízottakat, a családot, a munkát, mindezeket. De hogy az Isten kevelén belül tegyem ezt meg. És ehhez mindent megfogadni, kedves testvérek, hogy az én életem egy ilyen hitvallás lehessen. Hogy lássák meg az emberek, erről majd még lesz szó, hogy tényleg az én Uram az Isten. És azért lehet erre nyugodtan rábíznunk magunkat, kedves testvérek, mert az Atya komolyan veszi önmagát. Ezért adta oda a fiút, hogy az ember ne vesszen el, hanem megvallhassa azt, hogy én az Istenhez tartozom. És ő nagyon komolyan veszi ezt az ígéretét. És nagyon-nagyon drága áron történhetett ez meg. És az Isten ezért is hűséges. Nyilván, mert szavát meg nem másítja, azon kívül mégiscsak az egyszülött fia által lehetséges ez, hogy én őt az Uramnak, az én Istenemnek mondjam. Hát Jézus Krisztusra tekintve cselekszik meg mindent az én életemben az Isten. Azért nem vagyok magamra hagyatva. Azért biztosított számomra minden, még a pénztárcámban levő pénz is, hogy be tudjam venni azokat a vonatjegyeket. Jézus Krisztusra való tekintettel van így. Ő érette, ránézve, hűséges az Isten, illetve önmagára nézve is hűséges az Isten, és cselekszi meg mindezeket. És bizony, nem olyan könnyű ezt elfogadni, még Pál apostolnak sem volt egyszerű. Ugye emlékszünk, hogy háromszor könyörgött azért, hogy az a kísértés, vagy az a betegség múljék el tőle. És mi volt a válasz? Elég néked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Hát ez az erőtlenség, vagy ez az egyszerűség itt, hogyha szabad így fogalmaznom, Illés esetében a hollók voltak. Illetve az a patak. Majd pedig később egy elesett kis özvegyasszony. Vagy hát, ha nem is olyan kicsi, hiszen háztulajdonos volt, de azért mégiscsak egy gyengécske idős asszony által vitte véghez a Illés az ő célját. És nagyon érdekes, mert körülbelül 3 év telik el az első Ahab-Illés találkozó óta, amikor végül is mindenki számára világos lesz az, hogy Illés mit is szeretne. Hogy tényleg az Úr az Isten, ahogyan a Kármelhegyi Isten ítéletben végül a nép ezt ki tudja mondani. És utána jön csak az igazi üldöztetés, ugye királyné által, Jezábel által, ismételten kell menekülnie Illésnek, és tulajdonképpen ezt a munkát majd az ő utódja fogja véghez vinni igazán. Tehát nem kell megijedni, kedves testvérek, hogyha nem látjuk az eredményt, vagy bizonytalanok vagyunk konkrétumokban talán, mert viszont nagy általánosságban megvan a mi irányunk, hogy melyik, merre fele kell haladni. Illés esetében sem jött ez úgymond el. Még várni kellett. De addig az Isten gondoskodott róla. Hollók által. Zárójelben mondom érdekességképpen, hogy tudják a testvérek, hogy az eredeti héberben nem használtak magánhangzókat, csak mással hangzókat. És ugye a hollóknál az A, az R és a B magánhangzók vannak, amiket ugye lehetne araboknak is hívni. Hát ugye ez inkább a jelenkorra kitekintve érdekes, hogy hát az arabok táplálták volna Illést, de persze valójában a hollókról van szó. De bármilyen úton, módon lehetséges, hogy az Isten véghez vigye az ő bennem eltervezett célját. Mert az Istennek az az elsődleges, hogy ez a szeretet kapcsolat, ez nyilvánvalóvá legyen más számára is, hogy még többen jöhessenek ebbe a szeretet kapcsolatba. És Illésnek igazából más feladatait nem is volt, csak ráhagyatkozni erre az Istenre. Elhinni azt, hogy valóban neki ez a feladata. Itt gyakorlatilag Illés végig passzív. Őt táplálják a hollók, ugye ott van a patak, ami folyamatosan folyik. Jó, el kellett mennie végül Sareptába, de ott is az özvegyasszony gondoskodik róla, holott tudjuk jól, hogy éppen meghalni készült. De mégis az Isten véghez viszi azt, amit eltervezett. És kedves testvérek, legyen ez számunkra figyelmeztetés is. Ha több mindent akarunk, ha mi akarjuk eltervezni azt, hogy na, hogyan is jusson Isten országa érvényre, akkor kudarcot fogunk vallani. Ha szorítani fog számunkra a cipő, mert elégedetlenek vagyunk az Isten gondviselésével, magától az Istentől fogunk eltávolodni. Annyi ilyen szomorú történet van bennem, kedves testvérek. Még teológus barátommal is megtörtént. Ez nem találta a helyét az egyházban. Jó, hát van ilyen. Lehet nem ebben a szolgálatban kell neki jeleskedni. De aztán nem találta a helyét az életben sem igazán. Több pénzt akart, mást akart csinálni. Kiment Angliába, ott is egyébként úgy dolgozik, mint a robot, de ráment gyakorlatilag az Istennel való kapcsolata. Abból a kedves, alázatos, szerény gyermekből teljesen világi ember lett, mert nem tudta azt elfogadni, ahogyan az Isten neki adta. Pedig nem is volt rossz keresete sem világi munkahelyén. Értik ezt, kedves testvérek? Ha valahogy nekünk több kell, hogyha én még többet akarok az élettől, mert én olyan nagyra vagyok elhívva, legtöbbször, amit bánni fog az ember, az az Istennel való kapcsolata, mert bizony rámegy, mert az Istentől eltávolodik az ilyen ember. Nekünk el kell hinnünk, el kell fogadnunk azt, hogy az Isten mindent megad számunkra, hogy boldogan élhessünk, és boldogan halhassunk meg. Ugye, hogyan folytatódik a Heidelbergi KT kérdés felelete is. Ebben kell hinnünk, kedves testvérek, és higgyük el, hogy az Isten segíteni fog rajtunk, akármilyen nehézségben is legyünk. De ehhez arra a Jézus Krisztusra kell nekünk is tekinteni, aki által ezt megadja nekünk az Isten. Ha ezt nem hisszük el, akkor nem fogunk tudni bízni sem. Mert Jézus Krisztus az alapja a mi bizalmunknak. Ő, aki közbenjáró, ő az összekötő kapocs az Atyával. Mert különben ilyen fals dolgok lesznek az Istenről is az emberi képzeletekben, hogy ott ül fönt az a nagy szakállas. És akkor vagy küld egy villámot, vagy megdob valami kis jóval. Hektikus módon. De az az ember, aki Jézus Krisztusban ezt a kapcsolatot helyreállította az Istennel, az tudja, hogy valamilyen célra történik az ő életében minden. És ezért az Isten úgy adja a jót, akár a rosszat, hogy mégiscsak a vele való kapcsolatom szorosabb legyen, és az ő dicsősége növekedjék. És tulajdonképpen, ha mi megkaptuk ezt a mi feladatunkat az Úrtól, akkor annyi a mi tennivalónk, hogy láttassuk meg ezt a mi életünkben. Legyen másik ember számára is világos. Mert milyen érdekes, hogy Izrael népe a Baáltól várja az esőt, a pogány istenségtől. És elmegy Illés ebbe a pogányvárosba, ez nagyjából egy Szidón nevű város mellett van, ez a Sarepta, közel a tengerhez, egy pogányváros, és ott egy pogány asszonyka reménykedik és bízik az Istenben. És az Illés pedig megerősíti őt ebben. Tehát ha úgy vesszük, nincsen teljesen egyedül így, és már emberileg szólva sem, mert ott van ez a pogány asszony, aki meglátta, hogy úgy szintén az Isten kezében van. És Illés meg tudja vele értetni, hogy az a feladat, amire el van hívva ő is, meg el van hívva maga a próféta is, az végbe kell, hogy menjen. Ahhoz az Isten mindent meg fog adni. Tehát, kedves testvérek, ezt a fajta gondviselését Istennek nekünk is ki kell terjeszteni, meg kell értetni mással. Az Istennel való kapcsolatot helyre kell állítani másban is. Hát nyilván nekünk erről bizonyságot kell tennünk. Ez a mi feladatunk, erre vagyunk mi elhívva. Ezt meg lehet szépen fogalmazni, mint Ady Endre, vagy nagyon mélyen, mint ez a hitvallás, vagy nagyon egyszerűen, mint Tamási Áron, az Ábel Amerikában című regényében, de ez adja meg nekünk a boldogságunkat, hogy tudjuk, hogy a helyünkön vagyunk, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztusért nekem Istenem és Atyám aki szeret engem, meg fogja mindazt adni, ami szükséges ahhoz, hogy boldogan élhessek és halhassak meg, és ez hitünk szerint csak úgy lehetséges, hogyha bizonyságot tudunk erről tenni, és ezt meg tudjuk élni közösségben. Ez legyen számunkra, ami fontos, hogy az Isten legyen a mi életünk ura. Minden, ami e fölött van, az az ördögtől van. Az nem helyén való, az fölösleges, az nem kell. Csak az élő Úrhoz ragaszkodjunk, aki megváltott minket minden bűnünkből, és ő mindent meg fog tenni, hogy ami számunkra ki van jelölve, az végbehez menjen, és mi boldogok lehessünk ebben az életben, ennek a célnak az elérésében. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk testvéreim, majd az úri imádságra álljunk föl. Mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy értelmet adtál a mi életünknek. Amit mi olyan gyakran még kérdezni szoktunk, mi értelme van mindennek, a hajtásnak, a munkának, mi értelme van szeretni, mi értelme van maradandót alkotni, mikor egyszer úgyis vége lesz mindennek. És olyan gyakran megmutatkozik ez a mi életünkben is, mintha elfeledkeznénk te rólad, hogy te vagy a mi igazi életünknek az előhívója, te vagy annak irányítója, te vagy az, aki értelmet és célt adtál a mi életünknek. Milyen könnyű erről megfeledkezni. De hisszük mindenható Istenünk, hogy a te hűséged végtelen, te nem vonod meg a te szeretetedet, és még annak ellenére, hogy mi olyan gyakran elhagyunk téged, te akkor is szüntelen keresel minket, és nem hagysz el minket, nem tágítasz mellőlünk, fölhozod ránk a te napodat, megmutatod a te kegyelmedet, sokszor talán egyszerű dolgokban, sokszor talán nagyobb dolgokban is, de köszönjük, hogy te soha nem hagysz el. Köszönjük neked, Istenünk, hogy tart valamerre az életünk, és úgy szeretnénk, hogyha felét tartana, hozzád juthatnánk közelebb lélekben is. Evégre kérünk, hogy áldj meg minket. Valóban tedd kezeink munkáját maradandóvá. Add mindenható Istenünk, hogy te benned menjen végbe minden dolgunk. Kérünk, hogy így áldj meg minket, mint közösséget. Hogy egymás előtt is tudjunk bizonyságot tenni a te végtelen szeretetedről, amelyet megmutattál a mi Urunk Jézus Krisztusban, és napról napra erősítesz minket igéd által, gondviselésed által, szereteted által. Add, hogy erről beszélhessünk egymás között. Add, hogy ezáltal is közelebb kerüljünk egymáshoz és te hozzád. Add, hogy valóban mindenki számára te legyél az egyedüli Úr és Isten. És kérünk add, hogy a ránk bízottakból senkit ne veszítsünk el mi sem. Add, hogy meg tudjunk nyílni, meg tudjunk nyilatkozni. Add, legyen egész életünk egy rólad szóló hitvallás. Így kérünk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusért kísérd lépteink életünk végéig. Ámen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.